Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istent, énekeljük együtt a 164. énekünket. A 164. énekünk első szakasza így kezdődik: Téged áldunk, Nagy Isten. Isten igéjét olvasom a 25. Zsoltárból. Dávidé, Uram, hozzád emelem lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned bízik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess igazságodban és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Minden nap benned reménykedem. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságom vétkeiről és bűneimről ne emlékezz meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban vezeti az alázatosakat, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intéseit. A te nevedért, Uram, bocsáss meg bűneimet, mert sok van. Ki az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszol. Annak lelke megmarad a jóban, és utódai öröklik a földet. Az Úr titka azoknál van, akik őt félik, és szövetségével oktatja őket. Szemem mindig az Úrra néz, mert ő húzza ki lábamat a csapdából. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Szívem szorongásai megsokasodtak, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, hogy megsokasodtak. Gyilkos gyűlölettel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy hozzád menekültem. Ártatlanság és becsület védelmezzen engem, mert benned reménykedem. Mensd ki, Istenem, Izraelt minden bajából. A kegyelem Istene terje áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnmel fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseit. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Úrunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére a 25. Zsoltár első három szakaszával. Az előbb hallott 25. Zsoltárnak ez az énekelt változata. Az első három szakaszával dicsérjük Istent. Az első így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Úr. Menje Istenünk, hálát adunk neked ismét azért, hogy valahányszor eljövünk a te hajlékodba, letehetjük eléd a bűneinket, letehetjük eléd a hibáinkat, romlottságunkat, óemberünket. És hálát adunk azért, hogy ilyenkor mindig azzal szembesülünk, hogy te megemlékezel hírkarmadról, kegyelmedről. És arról biztosítasz minket, hogy nem emlékezel meg hibáinkról, vétkeinkről, a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Köszönjük neked, Istenünk, a meg nem érdemelt irgalmat és kegyelmet. Köszönjük neked azt, hogy mindig szeretettel magadhoz ölelsz bennünket, és úgy fogadsz itt a te szent házadban mindannyiunkat. Arra kérünk, menje édesatyánk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten ne csak erről az emlékezésről legyen szó, ne csak arról legyen szó, hogy te megemlékezel irgalmadról és kegyelmedről, hanem egy másfajta emlékezés is történjen. Attól, hogy mi is megemlékezzünk arról, hogy mi mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy kifejezzük, mennyire hálásak vagyunk neked. Menje Istenünk, kérünk, taníts bennünket arra, hogy hogyan tudnánk egyre jobban kifejezni a hálánkat feléd. Taníts minket igéd által, amely által megszólítasz bennünket. Add, hogy szívünkbe fogadva a Szentírás szavait, meg tudjunk jobbulni napról napra, egyre inkább arra törekedjünk, hogy neked éljünk. És add, hogy magunkkal vive az igéket, tudjunk másokat is éltetni a te erőddel, szent lelked elejével. Jézus nevében kérünk, így te áldotta ezt a mai alkalmat, Isten tiszteleti együttlétünket. Hallgass meg könyörgésünk szavát. És az ő nevében kérünk, add, hogy örvendeni tudjunk a te jelenlétednek, és annak, hogy együtt lehetünk jelen a te színed előtt. Amen. Az ige hallgatására készülődve egy olyan éneket választottam, amit ritkán szoktunk énekelni. Viszont úgy gondolom, hogy nagyon talál a mai igének az üzenetéhez. A 332. énekünkről van szó, amelynek a páratlan szakaszait, az első, harmadik és ötödik szakaszát énekeljük el az ige hallgatására készülve. Az első szakasza így kezdődik: emlékezzél, Úristen, éveidről. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levele, 4. fejezetének 8. versében. Az első tesszalonikai levél, 4. fejezetének 8. verséből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg, figyelemmel és alázatos szívvel. Továbbá kérünk és intünk titeket, testvéreim az Úr Jézusban, hogy amint tőlünk tanultátok, hogy miképpen kell Istennek tetsző módon élnetek, amit így is éltek, abban egyre gyarapodjatok. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus által. Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyik őtök szentül és tisztán őrizze meg testét, nem szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És hogy senki ne legyen szertelen, és ne károsítsa meg valamely dologban a testvérét. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondtuk nektek, és bizonyságot tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is adta nekünk. Sok minden történt azóta, hogy Pál apostol megírta ezt a levelet az első század közepén. Ő egy nagy világbirodalom polgára volt, amelynek jó ideig csak a peremén volt mindig háború. Egy darabig ennek köszönhetően növekedett, egy idő után pedig pont emiatt zsugorodott, és lett egyre kisebb. Egy birodalom, amelyben az emberek békében és biztonságban éltek, és a hatalom igazából ezzel vette meg az emberek szívét. Hiszen hozzánk hasonlóan ők is szerették a viszonylagos kényelmet és kiszámíthatóságot. A keresztényekre, különösen Pálra, azért is tekintettek lázadóként, mert sokszor arra figyelmeztettek, hogy a béke és a biztonság csak ideiglenes. Mert amit élünk, az még nem Isten országa. Annak az eljövetele előtt még bőven lesznek háborúk és nehézségek. A béke és a biztonság sok embert kényelmessé tett. A tehetősebbek megszokták, hogy nagyon sok minden megvásárolható. Gyakran így mondták az athéni Apollodórosz szerint, hogy szeretőket tartunk a mi örömünkre, ágyasokat, hogy minden nap kiszolgálják a személyünket, de feleségünk is van, aki törvényes utódainkat kihordja és hűséges őrzője háztartásunknak. Ez a mondata Apollodórosznak nagyon jól tükrözi azt, hogy hogyan élte meg családi életét az átlagos római középosztálybeli ember. Ebben a birodalomban a kereszténység kisebbségben élt. A kor fiataljai közül kevesen voltak olyanok, mint Timóteus, aki ifjúságától fogva Krisztus ügyének szánta az életét. Volt bőven lehetőség a szórakozásra és a kikapcsolódásra. A keresztény közösségben belül megkövetelt szigorú szabályok nem igazán voltak vonzóak. Ha keresztény voltál, leginkább a gyülekezetből voltak igazi barátaid. A világ értékrendje egészen más volt. Azóta sok minden történt, sok minden megváltozott. A kereszténység világvallássá lett. Az elmondottakkal való bármiféle egyezés csupán a véletlen műve, ahogy mondani szokták. Nagybőjt második vasárnapját az Óegyháztól fogva Riminis Cséré vasárnapjának nevezik latinosan. A nevét az istentisztelet elején hallott 25. Zsoltár 6. versének az elejéről kapta. Emlékezzél! A Zsoltárban úgy folytatódik az idézet, hogy emlékezzél meg, Uram, irgalmasságról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. De úgy gondolom, sokunk számára egyértelmű, hogy az a jó, ha ez az emlékezés kétirányúvá válik. Nekünk is meg kell emlékeznünk arról, hogy Isten kegyelme hatalmas ajándék számunkra. És ez az ajándékba kapott kegyelem arra kötelez bennünket, hogy mindig jobbak legyünk, mint a minket körülvevő világ. És ezzel ösztönözzünk másokat is a világ sóiként arra, hogy jobban odafigyeljenek a Szentírás tanításaira, amely Istennek hála elég nagy részben beépült és szerves részévé vált a keresztény gyökerekkel rendelkező országok, társadalmak, kultúrájának. Ezzel mindenképp előrébb vagyunk, mint az a társadalom, amelyben az első keresztények élték a mindennapjaikat. Emlékezzél! Emlékezzél, Uram, és emlékezzél, ember! Emlékezzél arra, hogy Isten akarata a mi megszentelődésünk. Ezért kell mindannyiunknak szentül és tisztán megőriznünk a testünket. Az ige eredeti szövegének abban a versében, amelyben testről ír Pál apostol, igazából edényről van szó, amely az ő beszédmódja szerint az emberi test egyik metaforája. Azért tartom fontosnak megemlíteni ezt, mert az edény szó használata hihetetlenül gazdaggá teszi ennek az igeversnek a jelentését. Először teremtményi mi voltunkra emlékeztet bennünket. Isten a föld porából formálta az embert, és oda is térünk vissza. Porrá lesz a földi testünk. De eszünkbe juttatja azt is, hogy törékenyek vagyunk. Mind testi, mind lelki értelemben, hiszen a kettő szorosan összefügg egymással. Testi és lelki mi voltunk elválaszthatatlan, együtt alkotják a lényünket. Ugyanakkor arra irányítja a figyelmünket Pál apostol a II. Korintusi levél 4. fejezetének a 7. versében, hogy ez a cserépedény egy csodálatos kincset rejt magában. Egy kincs van reánk bízva, amelyet őriznünk kell, de közben át is kell adnunk. És ez nem más, mint Krisztus halálának és feltámadásának az evangéliuma. Ennek a kincsnek az őrzésére mindenképp egy olyan edényre van szükség, amelyet Isten szent lelke által kiválasztott, megtisztít, megszentel. Azért, hogy alkalmassá váljon arra a feladatra, amelyre rendeltetett. A megszentelődésünk, amelyről szó van itt az igében, nem egy lezárt folyamat. Nagyon hitelesen ír erről több helyt is Ágoston egyházatja a vallomásaiban. Édesanyja Mónika éveken keresztül imádkozott azért, hogy a kicsapongó életmód helyett fia életszentségre törekedjen. A nagybőjt kiváló időszak arra, hogy elmélyüljünk a hitben, és előrébb jussunk a megszentelődést illetően. Isten jóvá tett, megtisztított, alkalmassá tett arra, hogy bizonyságot tegyünk róla, hogy bizonyságot tegyünk a kincsről, amelyet törékeny cserépedény létünkben hordozunk, de ehhez mi is hozzá kell tegyük a magunk részét. A megváltás nem kérdés, azt ingyen kapjuk és ajándékba, kegyelemből Jézus Krisztus által. Itt azonban a megszentelődésről van szó, amely egy egész életen keresztül tartó folyamat, a maga nehézségeivel, buktatóival együtt, de amelyben Isten nem hagy magunkra bennünket, hanem szent lelke által képessé tesz minket arra, hogy napról napra egyre inkább őneki éljünk, magunk mögött hagyva az új embert és felöltözve az új embert. Isten akaratából így válhatunk mi magunk is a föld sóivá, amely megízesíti és élhetővé, emészthetővé teszi mindazt, ami körülvesz bennünket. Végül is ez az ember legfőbb célja, az egyik legfőbb célja. Ez az egyik legfőbb célja, ami keresztjén életünknek. Egy kortárs keresztjén missziói teológus, Theo Sundermeyer nevéhez kötődik az a nagyon bölcs mondás, hogy Jézus azt a parancsot adta a tanítványainak, hogy só legyenek a világban, és nem azt, hogy sóvőlli változtassák a világot. Már jó ideje halljuk mindenfelől, hogy a kereszténység zsugorodik, hogy fogyunk, egyre kevesebben vagyunk, hogy csökken a templom látogatottság statisztikája, az istentiszteletek száma. Kérdés azonban, hogy valóban az a cél, hogy ezek a számok folyamatosan növekedjenek. Minden kornak megvannak a maga kihívásai, sajátosságai. A történelmi koroknak is, de ugyanúgy az életünk időszakainak is. Meg vagyok győződve, hogy mindannyian törekszünk a tökéletességre, a megszentelt életre is, ez nagyon jó. De tisztában kell lennünk azzal, hogy a tökéletesség mindig Istennél van, és majd csak akkor fogjuk elérni, mikor az ő országában leszünk. Úgy kell küzdenünk teljes erőbevetéssel a hibáink, a bűneink, a tökéletlenségünk ellen, hogy közben tisztában vagyunk azzal, hogy a bennünk levő rossz ellenvívó harc egy életen keresztül tart, és egy életen keresztül ki kell tartanunk benne. Sőt, bőven kijut majd a küzdelemből az utódainknak is, akiket tanítunk, nevelünk, védünk. De idővel majd el kell engednünk a kezüket, hogy boldoguljanak maguktól. A leghatékonyabb módja annak, hogy átadjuk nekik a hitet, az ami megszentelt példamutató életünk. Vallásórák előtt, miközben készülődünk, mindig törekszünk arra, hogy ahogyan elmondjuk a történetet, az ne legyen sótlan, ne legyen életszerűtlen, hiszen mindannyian tudjuk, mennyire értelmetlen csak adatokat, neveket, számokat észben tartani. Nikita Hruscsovról, a híres kommunista vezetőről feljegyezték, hogy kívülről tudta az evangéliumokat. Gyermekkorában még díjat is kapott azért, hogy a templomban elejétől végéig elmondta mind a négyet, az összes evangéliumot. Később ennek ellenére váltig állította, hogy Isten nem létezik, mert egyik űrhajósa sem látta odafenn az űrben. Ha szeretnénk, hogy a gyermekeink is higgyenek Istenben, akkor a legtöbb, amit tehetünk, nem más, mint a hit megélése a mindennapokban. Ha úgy élünk, ahogyan a Szentírás tanít, akkor van esély arra, hogy beléjük ivódjon a keresztény értékrend. Az az értékrend, amely mostanában sokszor teret veszít. A mi felelősségünk az, hogy olyanok legyünk, akik visszatartják a mellettünk élőket, miközben a lelki megüresedés vákuma csak beszippantaná őket. Erre emlékeztet ma bennünket Isten igéje. Emlékezz, írja az idézett Zsoltárban. Emlékezz meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről. Ifjúságom vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Mindannyian elmondhatjuk, és időnként el is kell mondanunk ezt az imát Dáviddal együtt. De arra meg nekünk kell emlékeznünk, hogy Isten igéje mit tanít. És arra is, hogy milyen hitbeli választ kell adjunk az ajándékba kapott kegyelemre. Isten akarata a mi megszentelődésünk. Ő erre hívott el, erre választott ki mindannyiunkat. Isten az ő szent lelkét adta nekünk, hogy megnyíljunk előtte. Hogy megnyithassuk előtte a szívünket. Hogyha így teszünk, akkor biztos vagyok benne, hogy nem leszünk azok között, akik megvetik, elutasítják Istent. Pál apostol a felolvasott ige részt azzal kezdi, hogy megdicséri a közösség tagjait, akikhez a levél szól. Azt írja, hogy Istennek tetsző módon élnek, és abban egyre gyarapodnak. Az Istennek tetsző élet folyamat voltát hangsúlyozza itt az apostol, és visszafogottan ugyan, de kifejezéssel juttatja azt, hogy mennyire örvend. Mennyire örvend annak, hogy Isten igéje gyökeret vert a Tesszalonikiban élő közösség tagjainak a szívében. Én most ezzel zárom az ige hirdetést. Hálát adok mindig, amikor azt tapasztalom, hogy gyülekezetünkben Isten igéje él és hat. Hálás szívvel gondolok azokra, akik otthonaikban, a mindennapokban hűségesen megélik a Jézusi tanítást. És amikor azt tapasztalom, hogy ahogy a Zsoltár írja, ártatlanság és becsület védelmezi testvéreimet az Úrban. És kívánom azt, hogy maradjon mindig elegendő hitünk és erőnk hozzá, hogy a világ sói, a világ világosságai legyünk. Mert ez az, amivel a legnagyobb örömet szerezhetjük Istennek. Aki szeretett bennünket, és egyszülött fiában önmagát adta értünk. A minket cserépedényé formáló teremtő Isten, a magát értünk áldozó fiú Jézus, és a bennünket megszentelő Szentlélek Isten, legyen ebben a legnagyobb segítségünkre. Amen. Dicsérjük Istent az előbb énekelt 332. énekünk 6. szakaszával. A 332. énekünk 6. szakasza így kezdődik. Dicsértessék már az Atya Úristen! Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ezzel a mai igével emlékeztettél bennünket. Emlékeztettél minket arra, hogy folyton figyelnünk kell, folyton rád kell összpontosítanunk. Emlékeztettél arra, hogy bőven van, mit még magunk mögött hagynunk. Emlékeztettél arra, hogy egy folyamatban élünk, amelyben egyre inkább magunk mögött hagyjuk az óembert, és egyre inkább valóságá válik az életünkben a Te Szent Fiad által megváltott, Szent Lelked által megszentelt új ember. Köszönjük neked, Istenünk, hogy támogatsz, oltalmazol és védsz bennünket. És azért is hálát adunk neked, hogy ott vagy gyermekeink mellett, ott vagy unokáink mellett, és őket is erősíted. Őket is vezeted, hogy rátaláljanak a helyes útra és megmaradjanak azon az ösvényen, amely sokszor keskeny, sokszor göröngyös, de mindannyian tudjuk, hogy hozzád vezet. Menje Istenünk, kérünk, Te legyél az, aki megáldod hálaadó életünket. Te legyél az, hogy a hitünk megélésével tegyünk bizonyságot arról, hogy a Tieid vagyunk, és hogy a Te utadon járni a legjobb dolog a világon. Te legyél az, aki lelked által erre ösztönzöl bennünket. És ugyanakkor arra kérünk, Te legyél az, aki erősíted tévejgő testvéreinket, akiknek az életén azt látjuk, hogy a rossz úton járnak. Sokszor mi is olyanok vagyunk, mint ők, de tudjuk azt, Istenünk, hogy Te még a legmélyebb gödörből is képes vagy felemelni az embert. Hála legyen neked, mennyi édesatyánk! Jézus nevében kérünk, vezesd a lépteinket, erősítsd a mi lelkünket. Az ő nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jóindulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a bőti időszakban van esély arra, hogy adakozzunk egyházközségünk diakóniai terseiben is. Most a helyi idős gondozó munkapontnak a támogatásáért adakozunk ebben az időszakban. Mindannyian a lehetőségünk szerint támogassuk ezt a munkát, amely elkezdődött faluközösségünkbe is, amelyre nagyon sok embernek szüksége van. Hirdetem azt is, hogy ma délután 17 órától a kolozsvári auditorium maximumban egy jótékonysági estre kerül sor, amelyen a zsobokiak gyűjtenek két új épület létrehozására, hiszen át kell alakítani az áruháznak a struktúráját. Nagy Alpár lelkipásztor testvérünk itt lakott Kisbácsban. Én azt mondom, hogy aki csak teheti közülünk, menjünk el és támogassuk azt az ügyet, amelyet ő felvállalt. Két szomorú hírt szeretnék hirdetni. Az egyik az, hogy Ervon Dózsa György testvérünk holnap 1 órától lesz a temetése itt a Kisbácsi temetőben. A másik szomorú hír az kapcsolódik templomunk 30 éves évfordulójához. Nem tudom, ha tetszenek emlékezni rá, néha megjelent itt az udvarunkon egy-egy kék kamion, egy őszhajú bácsival, ő vezette. Hajpfane Krisznek hívták, csütörtökön volt a temetése. Isten mutassa hajp testvérünket is. Szeretném hirdetni, hogy jövő vasárnap, március 3-án 18 órától ifjúsági istentiszteletre kerül sor, amelyen meghívottunk Ince Ede világi ferences szerzetes, aki itt él a falunkban, és a katolikus egyház tagja. Szeretettel várjuk erre a fiatalokat, és noha ifjúsági jellegű lesz az alkalom, szeretettel várjuk erre az idősebbeket is, akik nagyon jól ismerik őt a helyi szépkorúak egyesületének az összejöveteleiről. Szeretettel várjuk mindenkit. Hitvallásra készülve énekeljük együtt a 480. énekünk első 3, illetve 9. szakaszát. A 480. énekünk első 3 és 9. szakaszát énekeljük. Az első szakasza így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran! Végül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 173. énekünkkel dicsérjük Istent. A 173. énekünk mindhárom szakaszát énekeljük el. Az első szakasza így kezdődik, ti keresztjének, dicsérjétek Istent. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.